13. tanulmány. Címe: A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Szombat délutáni rész.
A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek.
Zsidókhoz írott levél 13. fejezet első verse, revidiált új fordítás.
A zsidókhoz írt levél 13. fejezete elénk tárja az apostol záró intelmét.
A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek.
Olvassuk ezt a 13. fejezet első versében. Az egész levélben többször megerősítette, hogy a király, főpap, testvéreiként Jézus háza népéhez tartozunk. Pál nem csupán egyének csoportjaként gondol a hallgatóira, akik a Krisztussal való külön kapcsolatuk által munkálják az üdvösségüket, hanem, mint akik közösen, családként üdvözülnek. Jézusnak az értünk végzett munkáját úgy jellemezte Pál, hogy ez a testvéri szeretet. Nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. A hívőknek tehát azt kell tenniük egymásért, amit Krisztus tett mindannyiunkért. A levélben mindvégig részét képezi a testvéri szeretetnek egymás megintése is, hogy senki se távolodjon el Isten kegyelmétől. A 13. fejezet szerint ez több elemből áll, így a vendégszeretet, a foglyok és a szenvedők meglátogatása, a házasság tiszteletben tartása, a kapzsiságtól való tartózkodás, megemlékezés az egyház vezetőiről és a nekik való engedelmesség, illetve az, hogy imádkozzanak a levél írójáért.
Vasárnapi rész. Címe: Gondoskodás Isten népéről.
Róma beliekhez írott levél 12. fejezet 13. verse.
A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Timóteushoz írott első levél 3. fejezet 2. verse.
Szükséges annak okáért, hogy a püspök fethetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmas.
Tituszhoz írott levél első fejezet 8. verse.
Hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető.
Zsidókhoz írott levél 13. fejezet első és 2. verse.
Az atyafiúi szeretet maradjon meg. A vendégszeretetről el ne feledkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg.
Péter első levele, 4. fejezet 9. verse.
Akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz.
Milyen szerepe volt a vendégszeretetnek a korai egyházban?
A kereszténység vándor mozgalom volt, a hívők gyakran szorultak rá keresztények és nem keresztények vendégszeretetére. Az el ne feledkezzetek utasítás nem egyszerűen a másikról való megfeledkezésre, inkább a szándékos elhanyagolásra utal. Pál itt nem csak a többi hívő irán tanúsított vendégszeretetre gondol. Emlékezteti az olvasóit, hogy volt, akik befogadtak idegeneket, miközben nem is tudták, hogy angyalokat láttak vendégül. Valószínűleg arra gondolt, amikor három férfi látogatta meg Ábrahámot és Sárát. A vendégszeretet azt jelenti, hogy megosztjuk javainkat másokkal, vagy akár velük együtt szenvedünk, amint Jézus is tette értünk. A foglyok iránti testvéri szeretet nem csupán azt jelenti, hogy a hívők imáikban megemlékeztek a börtönben levőkről, hanem anyagi és érzelmi segítséget is nyújtottak nekik. De fennállt a lehetősége annak, hogy szándékosan elfeledkeznek róluk. Akik viszont anyagi és érzelmi segítséget biztosítottak azoknak, akiket a társadalom elítélt, azonosították magukat a foglyokkal. Bizonyos értelemben a társaik lettek, ők is kitették magukat a közösség bántalmazásának. Pál különböző képekkel és szófordulatokkal bátorítja az olvasókat a foglyok meglátogatására. Először is felidézi, hogyan támogatták bebörtönzött testvéreiket a múltban. A társaikká lettek azoknak, akiket gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek. Másodszor a bántalmazás kifejezés Mózes példájára utal, aki inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Végül Pál kifejti, hogy milyen az ideális testvéri szeretet. Emlékezteti az olvasóit, hogy magatok is testben vagytok. Mind emberek vagyunk, úgy kell tehát másokkal bánni, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak hasonló helyzetben, azaz a börtönben. Tehát támogassák a foglyokat anyagi javakkal, illetve érzelmileg is, így mutassák ki, hogy nem hagyták magukra őket.
Mit tehetünk még azokért, akik börtönben vannak? Legyenek akár gyülekezeti tagok, akár nem.
Hétfői rész. Címe: Kapzsiság és paráznaság.
Lukács evangéliuma 16. fejezet 10-től a 18. versig.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallották pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők voltak, és csúfolták őt, és mondta nekik: ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a proféták Keresztelő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik, és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.
Korintus beliekhez írott első levél, 5. fejezet 1. verse.
Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említetik, hogy valaki atyának feleségét elvegye.
Efézus beliekhez írott levél, 5. fejezet, 3-tól az 5. versig.
Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fösvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
Kolossé beliekhez írott levél, 3. fejezet, 5. verse.
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás.
Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 4. és 5. verse.
Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házas ágy, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete, elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondta: nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
Milyen két rossz dolgot említenek meg ezek a szakaszok?
Pál azért inti az olvasóit a paráznaság és a kapzsiság ellen, mert ezek komoly veszélyt jelentenek a testvéri szeretetre. Az új szövetség írói és az ókori erkölcsi gondolkodók ezt a két bűnt kapcsolatba is hozták egymással. Az apostoli üzenet, ami a házasság tiszteletben tartására vonatkozik, mindattól tartózkodásra szólított, ami a házasságot gyengíteni. Ide tartozik a házassági fogadalom megszegése és az alapos ok nélküli válás. A hitvesi ágy tisztaságának őrzése arra utal, hogy nem szabad a házasságot megrontani azon kívüli szexuális kapcsolattal. A parázna kifejezés az Új Szövetségben a nemi erkölcstelenség minden formájára vonatkozik. A görög-római társadalmat laza erkölcsök jellemezték. Gyakori volt a kettős mérce, a férfiaknak elnézték, hogy viszont folytassanak, amennyiben azt diszkréten tették. Pál azonban figyelmeztet, hogy Isten megítéli a házasságtörőket. A hívők nem hagyhatják, hogy a társadalmi szokások határozzák meg a saját erkölcsi mércéjüket. A pénz szerelme a görög-római világ bűneinek egyik fő kategóriája volt. Pál egy másik levelében le is írta, hogy minden gonoszság gyökere a pénz szerelme. Az apostol több levélben is figyelmezteti az olvasóit, hogy óvakodjanak ettől. Először is az embernek meg kell elégednie azzal, amije van. Továbbá a keresztényeknek hinniük kell Isten ígéretében, hogy nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. A nép többször kapott ilyen ígéretet, ami ma ránk is vonatkozik. A hívők tehát a 118. Zsoltár 6. versének szavaival feleljenek Isten ígéretére.
Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem?
Kifejezetten fontos ez az utalás a 118. Zsoltára, mert a zsoltáros itt az Istenbe vetett bizalmát fejezi ki, még ha szenved is a hitetlenek miatt.
Hogyan aknázza alá a mai társadalom az erkölcsi tisztaságot, és hogyan táplálja a pénz szeretetét? Gyakorlatban hogyan védekezhetünk-e két bűn ellen?
Keddi rész. Címe: Emlékezni a vezetőkre.
Zsidókhoz írott levél, 13. fejezet, 7-től a 17. versig.
Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, és ma, és örökké ugyanaz. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdonvére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak gyümölcsét. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók, hogy ezt örömmel műveljék, nem bánkodva, mert ez nektek nem használ.
Milyen legyen a kapcsolatunk a vezetőinkkel?
A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 7-től 17. versének része int, hogy tiszteljük a gyülekezet vezetőit és engedelmeskedjünk nekik. Azzal kezdi, hogy levele olvasói emlékezzenek meg azokról a vezetőkről, akik korábban Isten igéjét mondták nekik. Végül felszólítja őket, hogy engedelmeskedjenek a mostani vezetőknek. A múltbeli vezetők azok lehettek, akik először hirdették nekik az ígét, és megalapították a gyülekezetet. Az emlékezzetek felszólítás nem csupán a régi idők felidézésének elméleti tevékenységét jelenti, és nem is látványos hódolatot. Pál szerint azzal kell a hívőknek emlékezniük, hogy gondolnak a maga viseletük következményeire, illetve követniük kell a vezetők hitének példáját. Az apostol szemében az emlékezés és a dicséret legmagasabb szintje a jó példa követése. A gyülekezet alapítóit Pál tehát a hithősökhöz sorolja, a hívőknek rájuk is kell gondolniuk. A listában szerepelnek a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének hithősei, illetve Jézus, aki a 12. fejezet szerint a hit legfőbb példája. Pál azt is megjegyzi, hogy Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Szöges ellentétben áll a hamis tanítókkal, akik idővel pozíciót váltanak, különböző és idegen tudományokat tanítanak. A zsidókhoz írt levél 13. rész 7. versében a vezetőkről való megemlékezés gondolatát a szakasz végén megismétli, csak sokkal határozottabban. Azért szólítja fel a hívőket a vezetők iránti engedelmességre, mert ők vigyáznak a lelkükre, mint a lelkészek, akik ügyelnek a nyájuk, a gyülekezet lelki jólétére. Számot kell majd adniuk Istennek a rájuk bízottak lelki állapotáról. Ez a gondolat bizonyosan vonatkozik minden gyülekezeti vezetőre, ahogy a mai egyház minden szintjére is. A szövegkörnyezet arra enged következtetni, hogy a vezetők valójában segédpásztorok, akik a juhoknak nagy pásztora Jézus irányítása alatt szolgálnak. Az ő gondoskodásuknak, hűségüknek, illetve a tagok engedelmességének és bizalmának kölcsönhatása örömöt ad. Ez azt is jelentheti, hogy ha a vezetők örömmel tudják szolgálni a gyülekezetet, boldogan és nem szomorúan adnak majd jelentést Istennek a gyülekezetről.
Mit tehetünk a vezetők és a tagok közötti kapcsolat erősítéséért, javításáért a gyülekezetünkben és a világegyházban?
Szerdai rész. Címe: Óvakodjunk a különféle és furcsa tanításoktól.
Vessük össze a következő igeverseket. Zsidókhoz írott levél 2. fejezet 9. verse.
Sőt, bizonyságot tett valahol valaki, mondván: micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van rá.
Zsidókhoz írott levél 4. fejezet 16. verse.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.
Zsidókhoz írott levél 6. fejezet 19. és 20. verse.
Mely lelkünknek, mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett Melkisédek rendje szerint.
Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 9. verse.
Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak.
Hol kaphatunk kegyelmet? Hogyan erősíthető meg a szívünk?
A zsidókhoz írt levél 13. rész 9. verse érinti a tévtanítások és az étel közötti kapcsolatot, ami valószínűleg nem a tiszta és tisztátalan ételek közötti különbségre utal. Miért nem? Először is Pál nem igazán foglalkozik ebben a levélben a tiszta és a tisztátalan ételek megkülönböztetésével. Az apostolok cselekedetei 15. fejezetéből tudjuk, hogy a korai keresztény egyház megerősítette, a hívők hitáltal üdvözülnek, és továbbra is be kell tartaniuk bizonyos étkezési szabályokat. A tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése és más bibliai rendelkezések nem ellentétesek a kegyelemmel. Sőt, a levél írója azzal érvel, hogy az új szövetség a szívünkbe helyezte a törvényt. Egyértelművé teszi ugyanakkor, hogy az állatáldozatokat és a léviták szentében végzett papi közben járását felülírta Jézus felsőbbrendű áldozata, illetve papi közben járása. Másodszor a szöveg környezet arra enged következtetni, hogy Pál nem az egyes ételektől való tartózkodás miatt bírálja a hallgatóságát, hanem azért, mert azt remélték, hogy bizonyos ételek fogyasztása által valahogyan kegyelmet kapnak. Valószínűleg a zsidó szertartásokban vagy a templomban végzett állatáldozatok után tartott ünnepségeken, kultikus étkezéseken való részvételtől óvta őket, amitől lelki áldásokat, kegyelmet vártak. Viszont nem az ilyen ételek által részesültek kegyelemben, mert azt kizárólag Jézus Krisztus áldozata és papi közbenjárása révén nyerheti el az ember. Hívőként van oltárunk. Krisztus keresztje az, amiről ehetünk. A zsidókhoz írt levél szerint a kegyelem Isten trónjáról ered. Ez a kegyelem, amit Krisztus közbenjárásának köszönhetően kaphatunk, a biztos és erős horgony, ami Isten trónjához van láncolva. Ezt a kegyelmet kapjuk meg Krisztus áldozata miatt, ami álhatatossá és biztossá teszi a szívünket. Amikor a szívünk így megerősödik, nem vezethetnek félre új tanítások. És nem is sodródunk el Istentől.
Időzünk még annál a gondolatnál, hogy Krisztus áldozata teljes. Miért ellentétes tehát az evangéliummal és a Jézus általi kegyelemmel minden, amit mi próbálunk hozzátenni ehhez.
Csütörtöki rész. Címe: Menjünk Jézushoz a táboron kívülre.
Vessük össze a következő igeverseket. Máté evangéliuma 10. fejezet 38. verse.
És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
Márk evangéliuma 8. fejezet 34. verse.
A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nekik: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
Lukács evangéliuma 14. fejezet 27. verse.
És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom.
Galácia beliekhez írott levél 2. fejezet 20. verse.
Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 10-től a 14. versig.
Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdonvére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
Mit jelent az, hogy menjünk ki Jézushoz a táboron kívülre?
Az egész táborban a kapun kívüli rész volt a legtisztátalanabb. Az áldozati állatok tetemeit ott égették el. A leprásokat is kizárták a táborból. Az istenkáromlókat és bűnözőket szintén ott végezték ki. Ezek a szabályok azon alapultak, hogy Isten a táborban volt jelen. Ami tisztátalan volt, azt ki kellett onnan vetni, mert az Úr nem akart semmi tisztátalant vagy rúdságot látni abban. Jézus Jeruzsálemen kívül szenvedett a kereszten. Ez még inkább kiemeli, hogy milyen szégyen volt rajta. Hivatalosan elítélték Isten káromlóként. Izrael emiatt elutasította őt. A falakon kívül végezték ki. Úgy vetették ki a táboron kívülre, mintha gyalázatos, tisztátalan, rút lett volna. Pál viszont arra bátorítja a hívőket, hogy kövessék Jézust a kapukon kívülre, és viseljék el a gyalázatot, amit ő elszenvedett. Mózes is ezt az utat járta. Egyiptom kincsei helyett vállalta Krisztus gyalázatát. Különös módon a zsidókhoz írt levél arra utal, hogy Isten most a táboron kívül van. Ha követjük Jézust a táboron kívülre, ez nem csak azt jelenti, hogy hordozzuk az ő gyalázatát vagy szégyenét, hanem hozzá megyünk. Ahogy azok az izraeliták is kimentek a táborból a pusztába, akik az urat keresték, amikor az aranybórjú története után Mózes elvitte Isten sátrát a táborból. Ez a történet arra enged következtetni, hogy amikor a nem hívők elutasítják Jézust, vele együtt Istent is elutasítják, ahogy azt Izrael tette az aranybórjú esetével. Tehát a szenvedés és a szégyen útja egyben az Úr felé vezető út is. Pál hívja az olvasóit, hogy kövessék Jézust, a hitük szerzőjét és beteljesítőjét. Ezzel tulajdonképpen arra utal, hogy úgy vegyék akkori szenvedésüket, mint egy pillanatnyi figyelmeztetést, ami az igazság békességes gyümölcsét hozza. Megromlott várost vagy tábort hagynak maguk mögött azért az eljövendő városért, amit Isten épít.
Mit jelent a számunkra a táboron kívülre követni Jézust? Melyek a Jézusba vetett hittel jellemezhető életnek azok a részei, amelyek gyalázatot vagy szégyent hozhatnak ránk a környezetünkben élők előtt.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet. A Szentlélek kiárasztása után örültek a szentekkel való közösség szépségének. Tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók, és az igazságért minden áldozatra készek voltak. Naponkénti kapcsolataikban azt a szeretetet nyilvánították ki, amelyet Krisztus rájuk hagyott. Ezt a szeretetet igyekeztek önzetlen szavakkal és cselekedetek által mások szívében is felkelteni. De fokozatosan változás történt. A hívők kezdték egymás hibáit keresni, miközben mások hibáira néztek, helyet adva a szeretetlen bírálgatásnak, szem elől tévesztették a megváltót és szeretetét. Szigorúbbá váltak a külső szertartásokat illetően, és nagyobb súlyt helyeztek az elméletre, mint a hit gyakorlására. Buzgalmukban másokat ítéltek, eközben nem vették észre saját hibáikat. Így vesztették el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy veszteségükről nem is tudtak. Nem vették észre, hogy eltűnt életükből a boldogság és az öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretetétől, hamarosan sötétségben jártak. János tudomásul véve, hogy a testvéri szeretet eltűnt az egyházból, e szeretet állandó gyakorlására serkentette a hívőket. Levelei e gondolattal vannak tele. Így ír.
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.
Ahogy azt olvassuk, János első levele 4. rész 7-től 11. versében. Eddig az idézet Ellen White, az Apostolok története című könyv 360-361. Oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. A keresztényi életet sokan Jézus és a hívők közötti személyes, egyéni jellegű kapcsolatnak tartják. Ugyanakkor csupán egy része a keresztényi életnek. Miért olyan fontos arra is emlékeznünk, hogy Isten testületként vezet bennünket? Milyen felelősségeink vannak a közösségben? Mire számíthatunk a közösségtől? Második pont. Melyek az erős testvéri szeretet legjobb mutatói a gyülekezetben? Állítsunk össze egy listát erről a szombatiskolai csoportban. Harmadik pont. Milyen az őszinte testvéri szeretet? Milyen jellemzői, okai és következményei vannak? Hogyan különböztethető meg a hamis testvéri szeretettől?
Közben járás a mennyei szentélyben. Elmélkedés a zsidókhoz írt levél második fejezet 17.-18. verse alapján, amely így hangzik, annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. A földi szentély szolgálat, amint láttuk, a mennyei szolgálatot illusztrálja. Amikor az engesztelési napon a főpap belépett a szentek szentjébe, a szolgálat az első helyiségben megszűnt. Isten ezt parancsolta: senki ne legyen a gyülekezet sátorában, amikor a főpap bemegy a szent helybe, hogy engesztelést szerezzen egészen az ő kijöveteléig. Olvassuk a Mózes 3. könyve 16. rész 16. versében. Amikor Krisztus belépett a szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező munkáját, az ő szolgálata is megszűnt az első helyiségben, és megkezdődött a másodikban. A jelképes szolgálatban a főpap az engesztelési napon elhagyta a szentélyt, és Isten elé lépett, hogy bemutassa a bűnért való áldozat vérét minden izraelitáért, aki őszintén megbánta bűneit. Krisztus is közbenjárói munkájának csak egyik részét fejezte be, hogy elkezdje munkájának másik szakaszát, de most is vérére hivatkozik az atya előtt a bűnösök érdekében. Az advent hívők ezt 1844-ben még nem értették. Az idő elmúlt, amikor a megváltót várták, de ők továbbra is hitték, hogy nem sokára eljön. Azt vallották, hogy fontos fordulóponthoz érkeztek, és Krisztus nem jár többé közben Isten előtt az emberért. A Bibliából úgy értették, hogy a kegyelem idő nem sokkal Krisztus tényleges eljövetele előtt lejár. Ezt a következtetés azokból az igékből vonták le, amelyek szerint egyszer majd kereső emberek a kegyelem ajtajánál zörgetnek és sírnak, de az ajtó nem nyílik meg. Amikor azonban a szentély kérdését megvizsgálták, kinyílt a szemük. Látták, hogy az 1844-es év, azaz a 2300 év vége valóban fontos fordulópontot jelez. De míg igaz volt az, hogy a reménység és kegyelem ajtaja, amelyen át az emberek 18 évszázad során Istenhez járulhattak, bezárult, megnyílt egy másik ajtó, és Isten bűnbocsánatot kínált minden embernek Krisztus közbenjárása által. Jézus szolgálatának egyik része lezárult, hogy felváltsa egy másik. A mennyei templomnak, ahol Krisztus szolgált a bűnösért, most is volt nyitott ajtaja. Most látták meg, mit értett Krisztus azon, amikor így szólította meg az egyházat. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezet 7.-8. versében. Eddig az idézet Ellen White a Nagy Küzdelem című könyv 369-370. Oldaláról.